Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és engedjék meg, hogy bemutassak Önöknek egy fiatal embert, aki egy különleges műfajt képvisel. Úgy hívják ezt a műfajt, hogy slam poetry, és hogy pontosan mi is van az egésznek a hátterébe, ezt majd ő maga fogja elmondani. Most egyelőre maradjunk annyiban, hogy amikor beszélgettünk Vencellel itt a fölvétel előtt, és megtudta, hogy az érdekes emberekről szóló magazinban fog szerepelni, akkor magára mutatott és csodálkozva kérdezte, hogy ő érdekes ember volna. Én meg azt válaszoltam, hogy ez néhány perc múlva ki fog derülni. Úgyhogy arra kérem a kedves hallgatókat, hogy ismerjék meg Vencelt, és ismerjék meg azt a különleges műfajt, amit ő képvisel.
Sziasztok, Varga Vencel vagyok, az ELTE AEK politológus hallgatója, emellett pedig az F21.hu és a CorporationZ.hu újságírója is.
Hát, ha ezt meg tudnám jegyezni, akkor nagyon jó lenne. Itt a szavak mögött egy egyéniség rejtőzik. Én erről az egyéniségről szeretnék valamit hallani. Rendben van, hogy politológiát tanulsz. Honnan van ez a fajta irányultságod?
Az irányultság igazából a döntéskényszer miatt jött körülbelül tavaly február elején, mikor ugye a február 15-ös határidőnél a felvinél be kellett jelölni valamit. Amúgy, hogyha a slam poetry kötődést kérdezed, akkor Zalaegerszegen kezdődött nekem az utam. 4 évvel ezelőtt, mikor Zalaegerszegen elkezdődtek a slam klubok, akkor én is egyből majdhogy nem szerves részesévé váltam, és aztán egy idő után egy hölgy meghódításáért végül is én is kipróbáltam magamat a műfajban, aztán úgy néz ki, hogy bejött eddig.
Hát a hölgynek valószínű, majd meglátjuk, hogy másoknak bejött-e. Meg egy pillanatra visszakanyarodnék. Remélem, hogy nem így születnek a politikusok, hogy véletlenül be kell valamit jelölni, aztán hogy volt ez azért mégis nálad? Gondolom, hogy elég motiváló erő az, hogy be kell jelölni valamit a felvin, mégis azért valami érdeklődésed biztos van.
Természetesen. Ugye engem mindig is érdekeltek a társadalomnak a problémái, és ugye a politológus hallgató még nem feltétlen lesz politikus, ugye ez is viszonylag fontos, én sem tervezek politikusi pályára térni, sokkal inkább jobban vonza az előadó művészet. Viszont hát igen, a vonzódás az kicsit kívül a társadalmat meghatározó kérdések, és most már pánikkeltések környéke érdekel. Ennyit már fél év alatt sikerült kitalálni az egyetemen.
Pánikkeltés?
Igen, az rettenetesen érdekesnek tűnik számomra, ugyanis szerintem az európai politikát kifejezetten meghatározza jelenleg a pánikkeltésnek a fogalma. Ezt mindenki értse úgy, hogy gondolja, nem akarok konkrétan politikába belefolyni az élettől függetlenül.
Én se szeretnék, mert még itt valami pánikrohamot kapunk majd véletlenül. Említetted, hogy egy bizonyos hölgy kedvéért indult el ez az egész slam poetryvel kapcsolatos tevékenységed. Megsikerült ezt a hölgyet hódítani?
Igen, igen, igen. Azóta pedig a barátnőjét is.
Jó, akkor ebből a műfajba tovább nem megyünk bele. Picit ismertess meg bennünket, hétköznapi embereket ezzel a műfajjal.
Én onnan szoktam indítani az előadásaim során, hogy Kányádi Sándor azt mondta, hogy a vers az, amit mondani kell, és a slam poetry az kifejezetten tényleg az, amit elő is kell adni. A slam poetry az ugye egy saját, ahogy te is mondtad korábban még a beszélgetés előtt, hogy egy alulról szerveződő Amerikából jövő műfaj, viszont ugye ilyenkor saját szövegeket adunk elő, és itt fontos magának az előadónak a jelenléte, előadás módja is. Magyar kereteken belül pedig erre 3 perc plusz 15 másodperc tiszteletidő áll rendelkezésre.
Tehát ez ennyire le van szabályozva, vagy inkább korlátozva, hogy a műfaji meg az előadói korlátok ezek így föl vannak állítva?
Ez ugye annak köszönhetően született, hogy versenykeretek között próbálhatják ki magukat manapság a klubokon résztvevő szlemrek, és hogy beleférjünk ugye mindenféle időkeretbe, akár az adott helyszínnek a nyitvatartásába, így azért 20 versenyzőnél ez a 3 perc 15 másodperc viszonylag jól kimerít egy 2,5 órás időkeretet.
Hát a kimerítést azt reméljük, hogy olyan értelemben, hogy az időt kitöltitek, és nem úgy, hogy mindenki lefárad benneteket hallgatva. Kedves hallgatók, egy néhány percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk Vencellel a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat ismét. Örülünk, hogyha velünk tartanak és bennünket hallgatnak. Varga Vencellel beszélgetünk a slam poetry rejtelmeiről. Engem érdekelne az, hogy mi hívta létre ezt az egész műfajt? Említetted, hogy talán olyan emberek kezdeményezéseként született ez meg, akik egy kicsit az irodalom területéről kitaszítottak voltak, mert másként gondolkodtak, vagy másként fogalmaztak, másként éreztek?
Sokkal inkább alapvetően távol álltak tőle. Azért ez egy általános jelenség, hogy mondjuk egy bölcsészkarról az ember sokkal közelebb találja magát olyan kontaktokkal, akik úgy viszonylag könnyen elérnek bármit is a költészet terén, akár legyen magyar vagy amerikai költészet. És a Slam Poetry lényegében ezt hívta életre, hogy bárki kipróbálhatja magát, ugye ez egy tökéletesen demokratizált keretek között működő rendezvény sorozatnak is lehetne nevezni, de igazából esemény, amin az emberek részt vehetnek. Aztán, hogyha valakit érdemesnek találnak arra, akkor az már járogat és előadni helyekre.
Milyen témákat fogalmaztak meg ezekben az alkotásokban?
Érdekes változásokon ment, tehát a magyar szlám az előző években. Én mikor belekerültem, akkor sokkal gyakoribb volt a politikai töltetű szövegnek a megírása, most pedig sokkal személyesebb hangvételű szövegek hangzanak el. Mindenképpen szerintem ez egy jobb irány, hiszen azért az embernek a személye egy kimerítetlenebb téma, mint mondjuk maga a politika, meg az öncélú lázadozás.
Ezt egy politológus hallgatótól végül is elfogadja az ember, meg megérti. Te, amikor megfogalmazod ezeket a verseket, akkor főként milyen inspiráció diktálja a szöveget?
Általában én mindig egy adott élethelyzetről írok, tehát leggyakoribb esetben olyan dolgokról, hogy nem tudok aludni, és mondjuk ahhoz mi kötődik hozzá. A németek ezt Vortigelnek hívnák a német tanárok. Igen, tehát mindig van egy központi témám, és ahhoz így ténylegesen úgy születik meg maga a szöveg is, hogy húzogatok hozzá a vonalakat, hogy mi az, ami hozzákötődhet, és akkor végül is egy láncba fűzzük őket, hogy végül is legyen konklúziója, és ne csak ez a bevezetés, tárgyalás, befejezés szintű történet, hanem mellette azért szórakoztató is legyen.
Mennyiben hasonlítanak ezek a szlemek a klasszikus versekhez, és mennyire különböznek tőlük?
Sokkal szabadabbak, abban biztos vagyok, annak ellenére, hogy van ritmikája. Én még egyetértek azzal a párhuzammal is, mikor azt mondják, hogy ez a stand-up és a versek között helyezkedik el félúton, mert tényleg szükséges az, hogy szórakoztató legyen. Ugye egy vers nem csak akkor érinti meg az embert, hogyha szórakoztató, hanem hogyha elgondolkodtatja. De viszont, hogyha az ember túl zsúfoltá tesz egy élőben elhangzott szöveget, akkor a hallgató azt egyből nem tudja befogadni. Onnantól kezdve meg halott ügyről beszélünk.
Magyarországon mekkora tábora van a szlemnek?
Na ez egy óriási jó kérdés. Azt tudnám mondani, amit korábban én is csináltam egy interjúban Bárány Bencével, hogy az országos bajnokságok döntői azok teltházzal működnek Budapesten, az kb. 4-500 fős közönséget jelent. Ugyanúgy pedig a klubok is mikor éppen élnek, mikor éppen kevésbé. De szerintem azért egy ilyen nézőkkel együtt talán egy jó 1000-2000 közönségről már bőven beszélhetünk.
Kedves hallgatók, ismét egy kicsilőre zenét fogunk hallgatni, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, Varga Vencellel beszélgetünk a slamről, vagy slam poetryről. Hát egyre inkább kezd előttem kitisztulni ez a kép, de az is lehet, hogy végzetesen félreértek ebben az egészben valamit, és csak azért hiszem, hogy kezdem már érteni. Vencel, én valahogy úgy próbálom ezt az egészet megérteni, hogy most már nem annyira kitaszított, hanem egyfajta módon gondolkodó fiatalok, akik próbálják versbe önteni a gondolataikat, meg az érzéseiket, összejönnek, egy klubot hoznak létre, és maguk meg egymás szórakoztatására, örömére, vagy olykor bosszantására verseket mondanak. Mesélj nekünk arról, hogy hogy néz ki egy ilyen szeánsz, amire összejöttök.
Egy ilyen szeánsz, amire mi össze szoktunk jönni. Általában ugye van minden eseménynek egy hostja, aki ugye az teljes eseményt levezeti, levezényli. Általában egy ilyen esemény open mic-kal kezdődik, ami azt jelenti, hogy versenyen kívüli fellépők, ebből olyan 3-4 szokott lenni úgy megszokás szerint. És akkor utána pedig érkeznek a fellépők, és akkor egy 1-10-ig terjedő skálán tizedes veszős pontokkal végül is eldől a legalacsonyabb és a legmagasabb pontot kivonva a teljes eredményből, hogy ki lesz a győztes.
És ez kidönti el egymás között, vagy egymásra szavaztok, vagy a hallgatóságnak is van ebbe beleszólása?
Ugye pont ezért érdekes maga a Slam, ugyanis egy ilyen rendezvényen általában a közönség soraiból választják a zsűrit, ezzel biztosítva azt, hogy demokratikus keretek között szerveződünk. Annak ellenére mondjuk, hogy annak a veszélye viszont feláll, hogy valaki valakinek a haverja, és akkor annak több pontot ad, de hát ugye pont erre biztosíték a felső meg alsó pontok kivonása. Nagyjából igen.
Tehát akkor azért vannak ebben ilyen veszélyességi tényezők, hogy esetleg félresiklik a pontozás során valami. Te hogy tapasztaltad, hogy főként milyen korosztály, vagy milyen érdeklődésű körű többnyire fiatalok azok, akik részt vesznek egy ilyen alkalmon?
Ugye a Slam Poetry-nek a velejárója maga az a szókimondó és helyenként obszcén szövegvilág, és ugye általánosan azért a fiatalok ezt jobban tűrik, de nem mondom azt, hogy nem látogatják és nem látogathatják az idősebb korosztály képviselői ezeket az eseményeket, sőt azért tapasztaljuk is, hogy viszonylag gyakran jönnek már is egyre kíváncsibbak ők is.
Rögzítitek a verseket? Tehát leírjátok, vagy inkább elhangzik, és akkor úgy marad meg az idők végezetéig egy fölvétel formájába?
Ez mindenkinél más. Általában úgy néz ki, hogy mondjuk a telefonon lepötyögjük magunknak, akkor megpróbáljuk felolvasni hangosan a tükörbe, és megpróbálunk minél kevésbé nyomorultul kinézni magunk előtt. Utána akkor megnézzük, hogy élőben ez hogyan működik. Általában ehhez a haverok egy tökéletes közönségi kört jelent. És akkor ezek után kivesszük azokat a részeket, ami mondjuk viszonylag sablonos, vagy mégsem illik oda, ami a szöveget magát élményé teszi, és akkor utána pedig megnézzük, hogy élesben is jól gondolkoztunk-e és jól terveztünk-e.
Most megint egy személyes benyomásomat mondom neked is, meg a hallgatóknak is, hogyha én így rád nézek, akkor egy olyan fiatalembert vélek látni magam előtt, aki Slamről beszélünk, de akár el tudnám képzelni egy rapperként is. Milyen stílusba adjátok elő ezeket a verseket? Tehát mi a lüktetése többnyire?
Ritmikája az igazából mindig a személyre van szabva. Most például az A38 hajón vannak erre próbálkozások, a Beats X Poet néven talán, hogyha jól tudom, ahol ugye már ilyen jammelés alatt is elhangzanak szövegek, bár oda azért inkább a profibak érkeznek.
Hát lehet, hogy merész dolgot kérek tőled, de mindenképpen csak majd a zenehallgatás után, hogy legalább egy versedet megosztod majd a hallgatókkal. Amíg ezen gondolkodol, addig mi zenét hallgatunk, és arra kérem a hallgatókat, hogy ne menjenek nagyon messze a készülékektől.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a Halas Rádió hallgatóit, és most valami olyasmi fog következni, ami a Halas Rádió életében még garantáltan nem történt eddig. A Slam műfajában nem hangzott el még eddig semmi vers, és csak reménykedünk, hogy ez is bekerülhet majd az adásba. Vencel egy részletet fog az egyik saját verséből felolvasni, vagy elmondani.
Belegondoltál, mi lenne, ha a túlzott művészlányok felváltanák a klasszik tini lányok helyét? Ó, ne is mondd, a Lili tegnap azt mondta, hogy a Likó Marci nem is helyes, hát azt hittem megtépem, de komolyan. TikTok leszámolások hada követni egymást, hogy sem utód, sem boldog ős, se rokon, sem ismerős, bébi, nem értem, mert mindent előzönlenek az adi idézetek, és Petőfi lenne Ákos, Simon Márton halott pénz, hiszen minden fiatalnál ez az első szín, zenében ez, itt az. Belegondoltál, mi lenne, ha az emberben megfordulnának az értékek? Ha a mainstream lenne az alter és fordítva? Vászontáskás töltött cigis sorok várják, hogy beengedjék őket AK-26-ra. A Smoke & Shine klub helyett a Vezes 9 légzsákos Toyotát klub uralkodna. Palvin Barbara bejelenti, hogy mától kezdve havi egyszer disznót vág és körömpölsköltet zabál örökké. Még a tol fakó jól ékesít, hisz beilleszkedik a sorok közepébe, de a sor kilóg, hisz a mondatközi káromkodás is élhet költő szövegébe. Mert az utálatot utáni szemérmes, a gyűlölet szítása darabonként széttép, de mi van, hogyha más anyukájának szidása valahol talán egy kicsit emberi érték, hogy a gyűlölet az a hovatartozás alapja, hogy zalai, román, zsidó, mind az utálat halmazod egy darabja.
Hát ez egy rövid ízelítő volt. Hát nem tudom, hogy Palvin Barbi mikor fog disznót vágni, de mindenképpen egy elgondolkodtató néhány sor az, amit megosztottál velünk. Itt voltál a Szilády Áron gimnáziumban, és a fiataloknak meg a gyerekeknek meséltél erről a műfajról, meg gondolom néhány verset is megosztottál. Milyen volt a fogadtatása?
meglepően jó, amúgy nem vagyok ennyire lelkes közönségekhez hozzászokva, mondjuk azért az is kihívás volt, hogy itt a Sziládiban 90 perces egy óra 45 perces helyett, így azért extrább teljes készletek készülnem nekem is. Ennek ellenére jól fogadták, az még egy nagyon-nagyon szuper kihívás volt számomra, hogy ötödikeseknek is kellett szlemmelnem. Fogalmam sem volt, hogy mit fogok kezdeni ötödikes srácokkal, de végülis aztán nagyon befogadóak és kedvesek voltak velem.
Ahogy hallgattam az előbb ezt a részletet, arra jöttem rá, hogy a nagyon-nagyon fiatalos és többnyire már csak a ti generációtok számára érthető szavak mögött mindegyikünk számára érthető mélynek tűnő gondolatok vannak.
Ugye a legfontosabb talán az, hogy a poénok mögött mindig legyen olyan tartalom, amiről érdemes beszélni. Legyen az szó akár arról, hogy nem érdemes megcsalni senkit, vagy például az, hogy nem érdemes mindig túl gondolni dolgokat, önmagunk elfogadása, ezeknek a vívódásai mindenképpen terítékre kerülnek, de hát ugye fontos az, hogy szórakoztató legyen elsősorban, és másodszorban jöjjön át az az üzenet, amiről aztán később érdemes beszélgetést folytatni.
Egyre inkább érdekel az, hogy milyen ember vagy te, és hogy mi a célod azzal, hogy ezeket a gondolatokat megfogalmazod és megosztod másokkal.
Ez most rettenetesen klisésen fog hangzani, de ugye a szeretnél szeretve lenni elv alapján próbálok élni én is, és ugye pontosan ez az, hogy elfogadni mások üzenetét, és mindezek mellett átadni az én saját üzenetemet és gondolati világomat, és remélhetőleg, hogy erre minél befogadóbbak lesznek előbb-utóbb az emberek.
Mit gondolsz, Vencel, hogy meddig lehet művelni ezt a műfajtát? Most életkori helyzetekre gondolok különösen.
Örökké, meg 3 napig. Biztosan nincsen korhoz kötve. Ettől függetlenül én sem csak kifejezetten szlemmel foglalkozom, és most már ezeket az órákat is inkább rendhagyó irodalomnak hívjuk, hiszen itt már átiratok is terítékre kerülnek, meg mondjuk minden egyéb olyan dolog, ami mondjuk az irodalomhoz kötődhet, gondolva például szimplán interaktív beszélgetésre, sőt verskészítés is van az órákon. Megmutatjuk azt, hogy klisés instagramos verset bárki tud írni például.
Vencel, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és én azzal a szent meggyőződéssel ültem le veled beszélgetni, hogy te egy érdekes ember vagy, és ez kiderült, hogy így is van. Úgyhogy oda kaptál a szívedhez, nagy kő esett le róla, és remélem, hogy a hallgatók is hasonlóféleképpen fognak majd erről a kérdésről gondolkodni. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál a Sziládiban, meg hogy Halas Rádiónak is egy pár gondolatot elmondtál, és hát a további tanulmányaidra, vagy a tanulmányaidhoz nagyon sok erőt, meg lelkesedést kívánok, meg ehhez a fajta alkotói, meg szereplői munkához is nagyon-nagyon sok erőt kívánok. Viszont hallásra!